Tiszteltem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok a műsorvezető. Bakuval, Azerbajdzsánnal folytatjuk, és gyönyörű épületeket is találunk a városban, díszített homokkő, homlokzatos épületeket, kovácsolt vas korlátokat, de már modern üvegépületek is vannak. Az utóbbi pár évben kinőttek a földből, és nagyon rendezett, ízléses épületek benyomását keltik. Érdekes, hogy a híres orosz kémikus Mendelejev itt Bakuban élt és dolgozott, és ő szervezte meg a kaukázusi kőolaj kitermelés beindítását, és komoly múzeum is van, ami emlékeztet erre. Akik nyáron érkeznek, vagy esetleg kora tavasszal ide, azok azt látják, hogy lényegében 22 fok körül a hőmérséklet, nyáron nincsen rekkenő hőség, ugyanakkor tavasszal viszonylag hamar már jó idő van, és nem véletlenül hívják Bakut a Kaszpi-tenger gyöngyszemének, mert hogy akár a tévétroni kilátójából is megcsodálhatjuk, hogy milyen szép egységet alkotnak a lángformájú épületek, meg a régi városmag. Az a kettősség, ami Azerbajdzsánt jellemzi, hogy tényleg a repülőtéri útnál megvilágítják a házakat, és hihetetlen modern épületek sokasága készül, a másik oldalon meg a pásztorfalvak tényleg szegények és elképesztően elzártak a Kaukázusban. Ugyanez a kettősség Baku városát is jellemzi, mert hogy ott van a modern nagyváros lüktető hangulata, ha nem is úgy, mint mondjuk Sánkhájban vagy Pekingben, de azért vannak már nagy magas épületek, modern bankpaloták. Másfelől pedig ott van a régi történelmi múlt, mert hogy az óváros egy fallal körülvett ódon városrész közel a tengerhez. A régi épületekkel, hangulatos utcácskákkal és szűk sikátorokkal tarkított városközpont átvészelte a történelem nagy viharait, mert hogy volt itt török megszállás, volt itt orosz uralom, a város falai azonban még ma is állnak. A belváros híres nevezetessége a szűztorony, ez a szűztorony Baku jelképe. Valamikor az épület a tengerparton állt, azonban a valódi rendeltetése és az építésének pontos időpontja ismeretlen, aztán a tenger visszahúzódott és beépítették előtte is a területeket. A 12. században már biztosan állt az épület, ezt mondják a helyi tudósok, és az is érdekes, hogy vajon miért szűztorony, hát rengeteg legenda van ezzel kapcsolatban, hogy szűzlány lett öngyilkos, mert férhez akarták adni, olyanhoz, akihez nem akart hozzámenni, és a többi, hát mondom, rengeteg minden van, de azért is szűztorony, mert hogy sose vették be a városnak ezt a részét, amióta csak őrzi a torony Bakut és védelmezi, úgyhogy rengeteg legenda fűződik ahhoz, hogy miért is lett ez a neve, de az kétségtelen, hogy Baku egyik jelképe, hát most már a lángnyelvű épületek is a jelképek közé tartoznak. A belváros tartogat számunkra még számos felfedezni váró érdekességet, például a mecseteket, vagy hangulatos éttermek is vannak. Az egyik legnevezetesebb az az étterem, amelyik egy régi karavánistálló földbe süllyesztett helyiségeiből lett kialakítva. A belvárosból sétálhatunk le a kikötőbe, vagy a tengerparti sétányon elgyalogolhatunk a világ legnagyobb zászlójához, ami itt van Bakuban. 100 méteres magasságban lengerezik az 50 méterszer 35 méteres lobogó. Ez a magaslat az Eurovíziós dalversenyre készült, és aztán lényegében a lobogótól vezet az út arra a földnyelvre, ahol a döntő helyszíne a csarnok is található. Sokan azt mondják, hogy Baku és Azerbajdzsán a második Dubaj, ami azt jelenti, hogy hát egy kevésbé élhető területen is csodálatos dolgokat építettek. Hát egy picit azért sántít ez, egyrészt mert ott tényleg sivatag volt Dubajnál, itt azért már régebben is éltek emberek, sőt Gobustán példája bizonyítja, hogy az ősemberek is felfedezték ezeket a részeket, tehát sokkal inkább élhető volt, meg most is élhető a környék. Sokat számít a Kaszpi-tó közelsége, és mellette pedig azért nem fejlődik olyan gyorsan Baku, mint Dubaj, tekintettel arra, hogy azért az olaj nem akkora mennyiségben áll rendelkezésre, nincs úgy megszervezve olyan profin az értékesítés, meg hát persze az árral való játszadozási lehetőség is egy picit visszafogottabb, de más abból a szempontból is, hogy még Dubaj állampolgárai azok meglehetősen zárkozottak, saját kis világuk van a paloták falai között, izgalmas szabályokkal, meg olyan furcsa dolgokkal, amelyekről mi is sokat hallunk. Ugyanakkor Azerbajdzsánban, Bakuban az emberek kedvesek, közvetlenek, segítőkészek, a többség persze, hát itt is nyilván van azért bűnözés, de könnyen megérthethetjük magunkat. a történelmi múlt miatt majdnem mindenki beszél oroszul, de a turista központokban, a szállodákban az angol nyelvet is ismerik. A szervezet úton lévők, vagy az egyedül ide látogatók gond nélkül biztonságosan felfedezhetik Baku nevezetességeit, úgyhogy nem kell aggódni. Érdemes időt szakítani a helyi bazár meglátogatására. A belvárosban a városi piacot persze úgy találjuk meg, hogy közel-távol jobbra-balra hatalmas dugó van mindig. Keleti szokás szerint a piacon mindent meg lehet kapni, az építőanyagtól kezdve a háztartási cikkeken keresztül a drága kaviárig, szinte minden megvásárolható itt. Ahogy haladunk a piac belseje felé, más-más arcát mutatja a bakui bazár. Az elején vannak az élelmiszerárusok, rengeteg gyümölcsöt, zöldséget fedezhetünk fel a pultokon. Van alma, körte, gránátalma, füge és datoja, az almára különösen büszkék, míg mi a nyírségi almára esküszünk, ők a kubai almára, ami nem a kubai szigetországbeli almát jelenti, hanem van egy Kuba nevű település itt, és rengeteg alma termesztő dolgozik a környéken. A zöldségárusok után következnek a fűszeresek, akkor jön a tea, aztán a különböző magvak árusítói. A legdrágább talán a pisztácia ezek közül, de a tökmagtól kezdve a hántolt mogyoróig minden megtalálható a bakui bazárban. A másik irányba haladva aztán jönnek a hentesek meg a halárusok. Ők mérik az azeri konyha alapanyagait, a birkahúst, a szárnyasokat. Aztán jönnek a halászok a tengeri halakkal meg a tokfélék változatos kínálattal. A legkülönlegesebb portéka persze a beluga kaviár. Helyi pénzben átszámolva ugye 100 g 100 manat, de hát ez erősen alkuképes ár, úgy fél kilót megvehetünk 200-250 manatért. Hát ez azért nem olcsó ez, mondjuk, hogyha átszámoljuk, akkor 75.000 forintnyi, de hogyha megnézzük, hogy például a beluga kaviár mennyi egy svájci kaviárszalomba, hát akkor ott meg az 5-6-szorosa, ha nem 10-szerese. A közlekedés Bakuban ismerőseim szerint kaotikus, mondjuk aki már volt Bangkokban, dugóban, az azt mondja, hogy hát nem is olyan vészes, de az kétségtelen, hogy a sávok inkább csak jelzés jelentőségűek, senki nem veszi komolyan, a kereszteződésekben annak van elsőbsége, aki bátrabban nyomja a gázt és a dudát. Furcsa, hogy ezzel együtt is igazán nagy balesetet nem láttam. De koccanás azért volt, hát rengeteg koccanás, ha rengeteg autót meghúznak, jobbra-balra mindenhol van egy kis karcolás. Egy személyautó fél oldalát elvitte például egy busz, de olyan busz, ami már megérett az újrahasznosításra. Érdekes, hogy itt nem volt akkora nagy hepaj, mint Egyiptomban például, ahol mindenki sikoltozott, üvöltözött a koccanás után, és hangosan bizonygatta az igazát. Itt a buszvezető egyszerűen kiszállt az autóból, lakonikusan, csöndben összeszedte a szétszorodott alkatrészeket, jó lesz az még valamire, aztán elbusúztak, és mindenki ment a maga dolgára. Nem volt túlságosan nagy vihar belőle. Baku az a város, ahol modern kutató és oktató központtal egybeépített múzeumot emeltek az olajkitermelés bemutatására. Erről már meséltem a műsorban, tényleg fantasztikus volt látni az igazi olajkutat, ami valójában tényleg egy kút volt, nem csak olyan bólogató kút, amiket látunk a Dallasban, hanem gyakorlatilag fantasztikus, hogy mennyire közel volt az olaj hozzánk még. Hát most már persze azt mind kitermelték, most már azért mélyebbre kell fúrni. Érdemes megnézni a szőnyegmúzeumot még Bakuban, ez a tengerparti sétányon található, és kívülről az épület egy összetekert keleti szőnyegre hasonlít. A szőnyegnek egyébként is nagy a kultusza, ha nem tudjuk, hogy mit vegyünk ajándékba, mert valakinek születésnapja lesz, vagy éppenséggel házasodni készül, akkor a szőnyeggel nem tudunk mellé fogni. Majdnem mindenki szőnyeget vesz, mert hogy ez egyfajta értékmérő, olyan, mint az arany, el lehet adni, tudják, hogy melyik hogyan csomózott szőnyeg mennyit ér, és gyakorlatilag mindig meg is veszik meg, tovább is adják a szőnyeget, úgyhogy érdekes, hogy nálunk azért a szőnyeget nehezebb eladni. A Haider Aliyev kulturális központban mindent megtudhatunk a korábbi vezető életéről, aki megteremtette a modern Azerbajdzsán függetlenségét. Az épület a korábbi elnök kézjegyét mintázza, és egy híres arab származású, egyébként Amerikában élő építész tervezte, aki a szaúdi uralkodó családnak is dolgozott. Bakuban megtaláljuk még a Modern Művészetek Múzeumát is, a belvárosban van, és izgalmas műalkotásoknak ad otthont, belül csupa üveg és fém, de hát errefelé azért nem azt csinálták, mint mondjuk Vegasban a Bellagio, meg jó néhány nagy szálloda, hogy tényleg Picasso-kat, meg minden híres festményt összevásárolnak, és valóban elképesztően impulzív tárlatot hoznak létre. Itt azért erre nem költöttek, viszont az épületre igen, és már az is egy élmény, hogy megnézzük, hogy építészetileg mennyire pazar megoldások vannak errefelé. Ha pedig autóba ülünk, akkor megnézhetjük még azt a részt is, ahol építik az állítólag majd 1000 méter magas épületet. Ugye Bakuban hallottam először, meg mondtam már önöknek is többször műsorban is, hogy második Dubajnak szánják Bakut. Hát a felhőkarcolók építése megkezdődött, és megvannak már a három lángalakú épület, plusz jó pár banképület is, és 1050 méter magas tornyot szeretne építeni az Avesta Group, mégpedig azért, hogy legyen magasabb a 828 méter magas dubai Burj Khalifánál is, a Khazar Islanden, ahol a tervek szerint majd egyébként iskolák lesznek, szórakoztatóparkok, éttermek sokasága, és teleprendezésnél tartottak, aztán elkezdtek egy kicsit már alapokat is rendezgetni. Mindenesetre, amikor utoljára ott voltam, akkor azért még nem állt az épület, de ezzel együtt tervek már voltak akkor is meglehetősen merészek. Azerbajdzsán lakóinak jelentős része a fővárosban él, a 9 millióból 3 millió, már most is nagyon nyüzsgés. Ha a merész tervekből bármi is lesz, akkor Baku tényleg megapolisszá válhat. Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő fél órában szó lesz még a kínaligok földjéről, egy eldugott titokzatos kis faluról. A nyelvük is rendkívül érdekes, mert hogy csak ők beszélik és értik a hegyek ölelésében. Aztán Gobusztánba is ellátogatunk, a híres sziklarajzokat megnézzük. Maradjanak velem!